Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária. Kedves hallgatóink, üdvözöljük Önöket a Fáraok Földjén című műsorban. Venamon beszélgető rovatunkban Irsai Nagy Balázssal fogok most beszélgetni, egyiptológus, és nemrégiben tartott egy előadást az Anduatról. Pontosabban, miről is volt szó?
Az előadás témája a Tébában lévő királyok völgyében lévő királysíroknak az egyik helységének vallásos funkciójának azonosítása. Az egyiptomi újbirodalom során a 18., 19. és 20. dinasztia uralkodói a modern Luxor, ókori Tébában található a Nílussal körülbelül párhuzamosan futó sivatagi vádiban készítették el sziklasíraikat. Ezek nagyméretű, több folyosóból, helységből, teremből álló sziklasírok, amelyek a 19. dinasztia, tehát körülbelül a korszak közepétől, második harmadától kezdve nagyon gondosan díszítve is voltak. A 18. dinasztia esetében még csak bizonyos helységeket díszítettek. Az egyes helységek vallásos funkciói bizonyos esetekben evidensek, mint például a sírkamra, ahol a király holttestét helyezték el, meg a sírkamrából nyíló oldalsó helységek, amelyekben a sír mellékletet helyezték el. De más termek esetében bizonyos kérdések merültek fel, hiszen jelentős energiabefektetés volt, munkaidő, hogy ezeket a további létesítményeket kiválják a sziklából. Itt konkrétan az a kérdés, hogy az sír bejárata után három folyósó következik, amelyek egymás után hatolnak befelé a sziklába. Utána egy pilléres csarnok következik, ebből a pilléres csarnokból nyílik az a lépcső, amelyik aztán vezet a sziklasíroknak a sírkamrájába. Hogy a 19. dinasztia, tehát megint csak a korszak középső harmadától kezdve, mire szolgált ez az angol szakirodalomban első pilléres csarnok, first pillar hall, a német szakirodalomban felső pilléres csarnok, Oberpfeilerhalle nevű helység. Most ezt tudjuk, az egyiptomi király halála után Oziris istenné alakult át, és Oziris isten az, aki ítéletet mond minden egyes halott fölött. Ez az úgynevezett Oziris ítélő csarnok, ahogy az egyiptológia nevezni szokta, amelyet ábrázolásból jól ismerünk. A felső pilléres csarnok nem más funkciót tölt be a 19. dinasztiától kezdve, mint hogy az Oziris átalakult király itt ül ítéletet a halottak fölött. Az elhunytak fölött, akik ugye az ő ítélőszéke elé lépnek. A 18. dinasztiában, tehát a legkorábbi korszak a királyok völgyének, kicsit nehezebb a teremnek, a funkciójának az azonosítása. Egyrészt különbségek vannak magának a teremnek a kinézetében. A 19. dinasztiától kezdve mindig négy pilléres terem, míg a 18. dinasztiában két pillérrel rendelkezik. Másrészt a 18. dinasztiabeli királysírok esetében általában nincs díszítve. Például II. Amenhotep, IV. Thotmesz vagy III. Amenhotep sírjában. Egyedül III. Thotmesz, aki ugye megelőzi ezt az előbb említett három királysírt, III. Thotmesz sírjában egy úgynevezett katalógus, Amduat katalógus található ennek a pilléres csarnoknak a falain. A díszítés elemzéséből ezen az előadáson, amit a Magyar Ókortudományi Konferencián tartottam 2014. májusában, én javaslatot tettem, hogy esetleg a 18. dinasztiában teljesen másféle funkcióval rendelkezett, másféle szimbolikával, vallásos szimbolikával rendelkezett a felső pilléres csarnok. Ehhez meg kell néznünk a III. Thotmesz sírjában található díszítését, összevetni a sírkamrában lévő díszítéssel az ott lévő különbségeket, és talán kezdjük is el. III. Thotmesz tőle kezdve a sírkamra falait az Amduat nevű kompozíció díszíti.
Igen, ez az, amiről szó volt már 2010-ben, érdemes ott megnézni, hogy miről is szól az Anduat, Induat, tehát a túlvilági élet kapcsán.
hogy az Amduat nem más, mint egy bemutatása, hogy hogyan néz ki egyáltalán a túlvilág, az alvilág, hiszen réje napisten, amikor este lebukik a nyugati horizonton, akkor kezdi meg az utazását, az éjszakai utazását keresztül az alvilágon, amelyeket az ókori egyiptomiak 12 órára osztottak fel. Egyrészt a nappal és az éjszaka hossza közötti különbség a délebbi szélességjövökön kevésbé olyan markáns, mint itt nálunk a mérsékelt égőben, de másrészt az órák hossza az nem rögzített volt, hanem rugalmas volt, hogy a nappal is és az éjszaka is mindig 12 órára felosztható legyen. 12 órán keresztül mutatja be, hogy milyen alvilági régiókon utazik keresztül a napisten, aki az alvilágban és a napbárkában utazik, és különböző területeken, különböző alvilági démonok, isteneknek a helyein utazik ő keresztül. A 12 órás éjszakai utazást ábrázolja a sírkamrája harmadik Thotmesznek. Maga az órák sorrendje balról jobbra halad a sírkamra falain, az összes sírkamra falain. Hozzá kell tenni, hogy az egyiptomi írás, amelyik az óegyiptomi írás, amelyik jobbról balra halad, ez ahhoz képest nem a standard haladási irány. És másrészt maga az írás is egy retrográd írásnak nevezett technikával kerültek fel a falra. A retrográd írás az azt jelenti, hogy az írásnak az olvasási iránya és a jelek orientációja is eltér. Tehát ez jóval bonyolultabb olvasást követel meg, mint egy egyszerű tükörírás, amit gyakran használtak az egyiptomiak templomokra, sírok díszítésére. A retrográd írás az egy sokkal bonyolultabb olvasást követel meg. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a túlvilág tere, mivel itt nyugatról keletre halad a napisten, hogy majd az éjszakai utazását befejezve reggel keleten újra felbukhasson a horizont fölé, a túlvilág tájolása az fordított. Ezt a fordított tájolást képezi le az óráknak a szokatlan, tehát egyiptomi szem számára szokatlan balról jobbra haladó sorrendjével, és a retrográd írással is ezt a fordított tájolást képezi le maga az Amduat, amelyik díszíti a 18. dinasztiabeli királysíroknak a falát. Ezzel szemben teljesen eltérő a felső pilléres csarnok, vagy első pilléres csarnok díszítése. Ez az úgynevezett katalógus azokat az isteneket tartalmazza, és itt nagyon fontos, hogy csak az isteneket, a démonok, a veszélyes lények nem jelennek meg, akik az Amduatban is megtalálhatók, és azokat a falat egyenlő nagyságú téglalapokra osztották, és mindegyik istent ábrázolják, és a neve mellé van írva. A különböző istenalakok eltérő sorrendben követik egymást, itt ugyanis jobbról balra, vagyis az egyiptomiak számára normális olvasási irányba követik egymást az alakok, és az írás is, az egyes isteneknek, meg rövid szövegeknek az írása is jobbról balra teljesen standard egyiptomi szem számára normális olvasási irányt követeli meg. Ugyanakkor mindegyik isten alakhoz hozzá van rendelve egy csillagocska is, és egy mégses is. Mind a kettőnek a szimbolikáját azt nagyon jól ismerjük, mert mind a kettő a báléleknek a szimbóluma. Egyrészt a bák, azok éjszaka csillagokként jelennek meg az égen, és másrészt pedig a báléleknek az egyik hieroglif írásmódja az a mégses segítségével történik. A Új Birodalom legelejétől kezdve számtalan szöveg, sírfelirat, vallásos szöveg, mint a Halottak könyve, meg más vallásos kompozíciók újra meg újra mondják azt a amúgy teljesen evidens dolgot, hogy halál után megszűnik a test és a léleknek, a báléleknek az egysége, amelyik az életben még fennáll, és a test az az alvilágba kerül, Setter Duat, test az alvilágba, a bálélek pedig az égbe kerül, Baer Pet. Az előadásomon elhangzott javaslat az az volt, hogy a felső pilléres csarnok az az égnek egy modellje, vallásos szimbolikája az éget képviseli, mégpedig a sírkamra az a Duatot képviseli. És erre fel lehet hozni további érveket is, mint a díszítési program. Egyrészt az alaprajza. A harmadik Thotmesz sírja egy összesen három sírből álló kis csoportnak a részét képezi, a KV-34-es sír, királyi vagy a 34-es sír, ez harmadik Thotmesznek a sírja, a KV-38-as sír, ez első Thotmesz újratemetéséhez készített sír, valószínűleg szintén harmadik Thotmesz korában, uralkodási ideje alatt, és végül a KV-42-es sír, amelyik egy befejezetlen sír bejárat előtt található Foundation Deposit alapítási mellékletek. A harmadik Thotmesz feleségének szólnak, de a maga sírkamra az királyi díszítésének lett előkészítve, csak nem készült el végül is a díszítés, és nem is temettek senkit ebbe a sírba. Ez a három sír mindegyik esetben a sírkamra oválisnak is szokták mondani, de valójában a tilalap helyett lekerekített sarkokkal rendelkezik. Ez azért érdekes, mert azt is tudjuk, és ez közismert dolog az egyiptológiában, ezt újra meg újra említették a szakirodalomban, hogy a duát, az alvilág is lekerekített terű tér, és a duátnak ezt a görbült terét képezi le a lekerekített sarkokkal kiképzett sírkamra ebben a három sírban. A későbbi királysírok, második Amenhotep, a KV-35-ös, és így tovább, ők már nem alkalmazzák ezt az alaprajzban megjelenő szimbolikát, mert téglalap alakú, egyenes falakkal rendelkező sírkamrát készítettek. De ez a három sír közül felső pilléres csarnokkal egyes egyedül harmadik Thotmesz sírja rendelkezik. A további kettő esetében nem történt meg ennek az építészeti elemnek a kialakítása. A KV-38-as sír az a rögtön a folyosók, rögtön a sírkamrába torkolnak, míg pedig a 42-es sír esetében nem királyi sírnak készült maga a kiképzése, mind a folyosó, mind pedig egy utána következő helység, azok paddal ellátott helység, azok nem a királyi sír elemeit képezik, és csak a sírkamra lett királyi sírkamraként kialakítva. Nem található felső pilléres csarnok. És harmadik Thotmesz felső pilléres csarnoka, ennek az alaprajza is nagyon érdekes, mert egy teljesen szabálytalan alaprajz. Mind a négy sarka nem 90 fokos, hanem egy szabálytalan négyszöget alkot. Egy szabálytalan négyszöget alkot. Azonban, ha valami rendszert akarunk keresni ebben a szabálytalan alaprajzban, akkor azt lehet látni, hogy ezek a falak az összes esetben, ha az ember rátekint, a továbbvezető, a sírkamra felé továbbvezető lépcső irányába egy lejtést jelenítenek meg, lejtenek a lépcső irányában szimbolikusan. Azt tudjuk, hogy az újegyiptomi elképzelések szerint az ég lejtett. Egyszerűen azért, hogy a napisten tudjon keletről nyugatra haladni. A nap felkelte során Sú, a levegő istene, az, aki felemeli a napistent a napbárkával együtt az égre, hogy aztán az lecsurogjon nyugat felé, hogy lemehessen este. Ugyanezt a szimbolikus lejtést jeleníti meg ez a nagyon érdekes szabálytalan alaprajz harmadik Thotmesz sírjában. Hozzá kell tenni, hogy felső pilléres csarnok későbbi sírokban ugyanúgy megjelenik, tehát második Amenhotep sírjában, negyedik Thotmesz sírjában, harmadik Amenhotep sírjában, de úgy ugyanúgy, mint a sírkamrát, egy szabályos téglalap alakúra képezték ki.
Akkor most egy kis szünetet tartunk, majd folytatjuk műsorunkat. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok földjén című műsorunkat, Venamon beszélgető rovatunkban. Irsai Nagy Balázssal beszélgetek, aki a harmadik Thotmesz sírjában levő amduát ábrázolások alapján a sír egyik elemének, a felső oszlopos csarnoknak a korabeli rendeltetését próbálta meghatározni. Pontosabban arra jött rá, hogy a 18. dinasztia és a 19. dinasztia között ennek a elemnek, ennek a résznek más volt a funkciója.
A 18. dinasztiabeli királysírok esetében a általam elmondott javaslat lényege az volt, hogy a felső pilléres sarnok az égnek a szimbolikus leképzése, míg a sírkamra pedig az alvilági a duáté. Ezzel szemben a 19. dinasztiától kezdve ennek a csarnoknak a funkciója megváltozik, és Osiris ítélő csarnoka lesz, ahol Osirisszá vált király ítéletet mond a halottak fölött, ugye eldönti, hogy ők igazságos vagy nem igazságos életet éltek-e. A 18. dinasztiabeli királysíroknak a felső pilléres csarnok funkciója esetében a harmadik Thotmesz sírja volt az egyik kulcs, hogy megértsük a funkcióját, hiszen itt díszítik egyedül a felső pilléres sarnokot. A sírkamra az az összes 18. dinasztiabeli királysír esetében, befejezett királysír esetében díszítve van, negyedik Thotmesz sírját kivéve. Ahol szintén előkészítették a falakat a díszítésre, de erre végül is nem került sor. A díszítésnek az orientációja eltér a sírkamrában, amelyik ugye az alsó pilléres csarnok, hiszen az a másik ellen a sírnak, amelyikben pillérek találhatók, ott az egyiptomi olvasás irány számára szokatlanul balról jobbra következnek egymás után a díszítésnek elemei, míg a felső pilléres csarnokban a standard irány jobbról balra, a sírkamrában retrográd írással, a felső pilléres sarnokban pedig standard, normális jobbról balra olvasandó írással történnek a feliratok is. Az alaprajz is ad egy lehetséges kulcsot a megoldáshoz, az alvilág a duátnak a lekerekített terét leképezvén, míg pedig a felső pilléres sarnok esetében pedig a szabálytalan falak egy alaprajzra rápillant vagy lejtést szugerálnak a tovább haladó lépcső irányában, ugyanúgy, ahogy az egyiptomi elképzelések szerint lejt az ég. És egy harmadik, vagy most már negyedik nagyon érdekes kulcs, hogy megértsük, az nem más, mint Echnaton, az eretnek fáraó, Amarnában elkészített sziklasírja adja. Ez a sziklasír, bár díszítéséből nem sok maradt fent, mert az Amarna reform bukása után szisztematikusan leverték a vakolatot, és tulajdonképpen a két királysír egyike, amelyiket rögtön a nem sokkal a király halál után így megsemmisítettek, a másik az egy uszurpátor Amenmesze sírja a királyok völgyében. Echnaton sírjáról mégis, mivel ez az a legkorábbi egyiptomi királysír, amelyiknek faragással díszítették a falait, és ugyan a vakolat megsemmisült, de a bevésett domborműveknek a körvonalai a vakolatot hordó szikla felületen is láthatók. Tudjuk, hogy körülbelül melyik elemei voltak díszítve. Érdekes módon az amarnai királysír, noha tulajdonképpen nagyon sok szinte mindennel szakított, ami a hagyományos egyiptomi vallás jelentette Echnaton. A maga a struktúrája az nagyon hasonlít egy királyok völgyebeli királysírra. Ugyanúgy az ő esetében két folyosó követi egymást a bejárattól, hogy a harmadikot miért hagyja el Echnaton, az egy nagyon érdekes kérdés, erről is lehet érdekes elméleteket felállítani. Utána ugyanaz az elem következik, amelyik megtalálható királyok völgyének a királysírjaiban is, egy mély akna, ahová a második folyosó Echnaton esetében, a királyi völgyében a harmadik folyosó az akna felső szintjén torkollik, és a következő ajtó az akna másik, áttelenes falán nyílik. Ez az úgynevezett sírrabló akna, ha bár valószínűleg nem a sírrablók távoltartására építették, hanem ennek is vallásos funkciója volt. Utána következik a királyi völgyében az akna után három folyosó akna a felső pilléres sarnok. Echnaton az akna után a sírkamráját építette meg, amelyik ugyanúgy csupán két pillérrel rendelkezik, mint a felső pilléres csarnok a királyok völgyebeli királysírok esetében.
Melyik időszakban?
A 18. dinasztia alatt természetesen. Köszönöm a kérdést. A két pilléres csarnok, tehát Echnaton esetében a sírkamra. És Echnaton vallási reformjának az egyik nagyon fontos központi eleme az az oziriszi világnak a teljes tagadása, amit teljesen következetesen még Echnaton sem tudott végrehajtani, de nagyon-nagyon sok elemét az oziriszi koncepciónak, az alvilág koncepciónak ő tagadta. A sziklasírjának a dekorációja pedig szintén nagyon érdekes párhuzamokat mutat. A királyok völgyében a 18. dinasztia alatt, és a Echnaton is ehhez a 18. dinasztiához tartozik, ő a harmadik Amenhotepnek a fia. Az első két folyosó, a királyi völgyében ugye az első három folyosó díszítetlen a 18. dinasztia alatt. Az első díszített elem az Akna, ahol a királyt túlvilági istenségek előtt ábrázolják a királyok völgyében. Echnaton ennek megfelelően magát ábrázolja az Aknában, az Akna legfelső szintjének a falain, amint Aton elé lép. A sírkamra, amelyik ugye megfelel a felső pilléres csarnoknak a királyok völgyebeli sírok esetében, a sírkamrája pedig a hátsó falán, a bejárattal szemközti falán egy nagy Aton ciklus tartalmazott, ahol a reggeli, a délelőtti, a déli, a délután és az esti napot ábrázolta. Az oziriszi világ a duát létének a tagadásával együtt járt, hogy nem foglalkozik Echnaton, hogy mi történik a napnyugta után. Egyes, azt kell mondani, hogy a tudományban még nem általános elfogadott elméletek szerint, az Amarna reformnak az egyik indítók az a felismerés volt, hogy a föld valójában gömb és nem lapos, és a nap a föld körül kering, tehát egy geocentrikus világképnek a felismerése gömb alakú földdel. Hogy ez igaz-e vagy nem, az most nem is feladatunk eldönteni, de az biztos, hogy a teljes duátnak a létét, az Arvinának a létét tagadja az Amarna reform. Tehát, hogyha a 18. dinasztia alatt valóban az eget képviselte a felső pilléres csarnok, eget képezte le, eget modellezte, akkor Echnaton, akinek számára, mint tudjuk, a napkorong a legjelentősebb istenség, egyetlen istenség valójában, ő abban az elemben helyezte el a sírkamráját, ami a király völgyében az eget jelképezte. Egy utolsó, jóval kevésbé perdöntő nyom lehetne az a tény, hogy amikor harmadik Thotmesz sírját megtalálta Victor Lohé, francia régész, illetve második Amenhotepnek a sírját, ugye mind a kettőt egymás után találta meg 1898-ban és 1899-ben, akkor készített feljegyzései csak pár évvel ezelőtt bukkantak fel újra, ezeket idáig elveszettnek itt a tudomány, és ekkor derült ki, hogy a hajómodellek, amelyeknek igen nagy számú mellékletként megjelennek a királysírba, hajómodellek töredékének a zömét ő a mindkét sírban a felső pilléres sanonban találta. Természetesen azért nem perdöntő érv, mert ezeket a hajómodelleket tulajdonképpen a sírablók is vihették volna oda, tehát ez nem szükségszerűen, még statisztikailag sem elemezhetően képviselett bármiféle eredeti elrendezés. Azt tudjuk, hogy a hajómodelleknek a feladata a királysírok esetében, hogy napbárkaként tudjanak szolgálni, hogy a király az egen átutazva beszállhasson, csatlakozhasson a napistenhez, tehát az égen való átutazáshoz szükségesek ezek a hajómodellek. Tehát elképzelhető, ha bár nem egyértelműen bizonyítható, hogy itt is az éghez való kapcsolódásuk miatt lehettek ezek, hogyha tényleg ott voltak eredetileg a felső pilléres csarnokban.
Mi a helyzet harmadik Amenhotep sírjával, amit ugyanilyen a papiruszokon megszokott stílussal festettek ki, és Horemheb sírjában, ahol ugye már a szépen színesen kifestett dekoratív stílus jelenik meg.
A dekoráció miensége az egy hihetetlen izgalmas kérdés a királyok völgyében.
Mert ez is egyfajta szemléleti változás.
Ó, igen.
Ami a valláshoz is kapcsolódik. Tutankhamont ugye kihagytam, mert ott nagyon rendhagyó minden, tehát az ebből a szempontból kevésbé releváns.
Igen, sajnos, akármennyire híres sír is Tutankhamon méltán és teljes joggal, de az ő dekorációs programja, Tutankhamon sír dekorációs programja, királyi völgy a 62-es sír dekorációs programja sajnos nem segít minket semmilyen módon, hiszen ez egy szükségi dekoráció, egy eleve nem királysírként megépített létesítménynek a gyors dekorálása, amelyben csak kivonatokat tartalmaz néhány fontos kompozícióból, például az amduákból. Az Amarna reformot megelőzően az utolsó sír a királyok völgyében az a harmadik Amenhotep sírja. A első teljesen megépített királysír az Amarna reform után az Horemheb sírja. A két sír között több jelentős különbség található. Az egyik valóban a dekorációs stílus. Amikor az Amduatot a 18. dinasztia során, tehát harmadik Thotmesztől kezdődően, ugye a legkorábbi Amduat példány, ami rendelkezésünkre áll, az Hatshepszut királynőnek a sírjából származik, a KV-20-as sírból. Ez még nem a falakat díszítette, hanem ezt az Amduat példányt kötömbökön találták, amelynek a pontos elrendezése mai napig vitatott, hogy ezek esetleg egy falnak a része voltak, vagy esetleg körbevették a szarkofágot, ez teljesen bizonytalan. Az első falra felvitt Amduat a harmadik Thotmesz Amduatja, de a két Amduat közös abban, hogy egyrészt az írás, teljesen a papíruszon található kurzív hieroglif írás. Nem a hieratikus, hiszen az a mindennapi életnek az írása. A vallásos szövegek papíruszra vetett írása, kurzív hieroglif írás, azt másolja. És másrészt maguk az ábrák, hiszen ez egy részben térkép is, egy képi bemutatása a túlvilágnak, az ábrá pedig ez úgynevezett pálcika emberkéket ábrázolja, amivel vázlatosan voltak a papíruszra felrajzolva. Most a papíruszon lévő forma az egy mintakönyv volt, és az összes többi esetben ezeket úgy másolták fel a falra, hogy valóban a monumentális hieroglif írást készítették el a kurzív alapján, és nem pálcik embereket, hanem a teljesen valódi, az egyiptomi ábrázolási törvényeknek megfelelő alakokat a legnagyobb felületelve szerint készítették el a festők és a faragók, kőfaragók. A Amduat, ami a 18. dinasztia alatt található, igazából az egyetlen kivétel, hiszen itt megőrzik a papíruszon található mind írástípust, mind pedig az ábrázolási stílust. Igazából ennek az oka, ha bár ezt senki nem kötött az órunkra, de hát úgy gondolja a tudomány, hogy ennek az oka az, hogy a szöveg annyira volt szent, ezt hozzá kell tenni, hogy Amduatot csak királysírban lehet találni az egész új birodalom alatt. Egyetlen egy ember, egyetlen egy magánszemély az, aki kivételesként kaphatott egy Amduatot, ez Usszeramun vezír, aki az talán érdemes hozzátenni, hogy a vezírnek a funkcióját szokták félreérteni, egyrészt mert kicsit úgysem, mint a magyar vezér, másrészt pedig az iszlám királyságokban, az iszlám monarchiákban ismert vezíri funkcióval is össze lehetne vetni, de az igazából, ami a vezírnek fordított egyiptomi magasrangú hivatalnok csinál, az nem felel meg sem a középkori, koraújkori vezéreknek, sem pedig akár katonai vezéreknek, mert ő nem katonai vezető, és nem is alkirály. A Csati, ugye ez az egyiptomi neve, a polgári közigazgatásnak a vezetője, és a legfősőbb bíró is. Tehát igazából a igazgatási és a bírósági ügyeknek ő a legfelsőbb dönnöke, és minden egyiptomi hivatalnok emellett egy fontos építkezési feladattal is meg volt bízva. Lehet, hogy ez furcsán hangzik, de talán megnézzük, hogy micsoda fantasztikus monumentális épületeket készítettek az egyiptomiak, nem meglepő. Például a katonai erődöknek az építéséért a katonai főparancsnok felelős, ez ugyanígy közvetlenül a király után következő főrangú hivatalnok. A templom építkezésért pedig a főkincstárnok, aki pedig a gazdasági fővezető, tehát minden egyes főhivatalnok egy építkezésért felelős, a vezír az, aki a királysír építésért felelős, óbirodalomban ez természetesen piramis, és a közibirodalomban is ez természetesen piramis, az új birodalomban ez a királyhölgyeveli királysírok. Usszeramun, aki vezír volt, méghozzá Hatshepszut királynő és harmadik Thotmesz király alatt. Ennek megfelelően ő volt felelős a Hatshepszut sírjának az elkészítéséért, a királyi hölgye 20-as sírja, és utána közvetlenül Hatshepszut után készülő királysírért is, harmadik Thotmesz sírjáért. Tehát ő volt az ember, akinek a birtokában volt az a papirusz, amiről a két Hatshepszut féle és a harmadik Thotmesz féle két verzió készült. Ettől még természetesen nem lehetett felhatalmazva arra Usszeramun, hogy ő maga csak úgy eltulajdonítson a saját sírja számára egy királyi szöveget. Esetleg lehet arról spekulálni, mert nagyon kevés az a főhivatalnok, aki Hatshepszut királynőnek a eltűnése, bukása. Ugye Hatshepszut királynő nem teljesen jogosan szerezte meg a hatalmat. A harmadik Thotmesz lett volna a jogos trónörökös, de őt félre szorította, és a történeti források által jól dokumentálható módon fokozatosan vette át a teljes hatalmat. Először csak régensként, és utána a királyi címet is felvéve. Nagyon kevés az a főhivatalnok, aki Hatshepszut idejéből át tudja menteni a hatalmát, tulajdonképpen Uszeramon az egyetlen. El lehet gondolkodni, hogy ez a hihetetlen királyi kegy, amit ő harmadik Thotmesztől kapott, hogy felhasználhassa a királyi előjogként kezelt amdonatszöveget, és ez a tény, hogy karrierje töretlenül fut, hogy ő esetleg ő személyesen nem játszott a szerepet a hatalom átjátszásában Hatshepszuttól harmadik Thotmeszhez. Minden esetre Uszeramon az egyetlen nem királyi személy, akinek a sírjában az Amduat megjelenik, és különben az összes Amduat kézirat királysírból származik. Ez azt jelenti, hogy ez a szöveg nagyon-nagyon kis kör számára hozzáférhető, azért, mert ez a szöveg nagyon rendkívül szent szöveg. A halottak könyve, amelyik szintén egy olyan karriert fut be, hogy a 17. dinasztia végén, a 18. dinasztia legelején szintén az összes kézirat, amit ismerünk a királyi családhoz köthető, később általánosan hozzáférhető szentszövegé válik, amit akár mint tisztítési motivum a sírok elkészítéseként, vagy akár mint tényleges kéziratot sírmellékletként minden elithez tartozó ember számára hozzáférhető volt, az Amduatra ez nem igaz. A Amarnakor után, hogy visszatérek az eredeti kérdésre. Az Amarnakor után nagyon sok változást tudunk megfigyelni úgy egyáltalán az egyiptomi vallásban. Noha Echnaton törölték a királylistákból, és a ő tényleges uralkodási éveit Horemheb tulajdonította magáénak, mint hogy Tutanhamon is eltűnt a Amarnakorhoz túlságosan is kötődő uralkodóként, ő is eltűnt a királylistákból. Emlékműveit, tehát templomait, építményeit lebontották, a nevét kitörölték, ahol csak lehetett. Tehát egy teljes damnáció memóriai áldozatává vált Echnaton. Ennek ellenére rengeteg változást hozott az Amarnakor az egyiptomi vallás területén, aminek az egyik leglátványosabb eleme az például a királysírok esetében is megfigyelhető. Korábban például, ami az alaprajzt illeti, a királysírok mindig is tartalmaztak egy legalább egy tengelytörést, tehát aki nem egyenesen haladtak befelé, egyenesen vágyták őket a sziklába, hanem 90 fokban megtört a királysír főtengelye, vagy több, első harmadik Thotmesz sírja igazából egy ívet ír le, amelyik balra halad bejárattól kezdve. Az Amarnai királysír az első, amelyet nyílegyenesen megépítettek, amelyben nem található a fő elemekben egy tengelytörés most. Természetesen, hogyha úgy vesszük, hogy a sírkamra az maga a korábbi királysíroknak a felső pilléres csarnoka, akkor egy fontos részlet, hogy a korábbi királysírok sem mindig a felső pilléres csarnokban történt meg ez a tengelytörés, tehát a felső pilléres csarnokból tovább vezető lépcső az nem egyenesen következett, nem egyenesen a bejárattal szemben nyílt, hanem balra 90 fokkal vezetett tovább. Tehát Echnaton a egyenes tengely mentén megépített királysírjában nem újít a korát, mert ő egyszerűen elhagyja azokat az elemeket, ahol letövetkezne az új tengely királysírban. A későbbi királysírok egyenes tengely mentén épülnek meg, és Horemheb, mint az első végig elkészült királysír, az Amarnakor után ennek legkorábbi példánya, és innentől kezdve Horemheb, mint 18. dinasztia utolsó uralkodója, innentől kezdve 19. dinasztiában első Széti, második Ramszesz, aki kivételképp ez, mert az övé még megtörik. Első Széti, Sziptah, második Széti egyetlen tengelyen rendelkező alaprajztípus képviselnek. És hasonlóképpen, mint hogy az Amarnai királysír újdonságot hozott azáltal, hogy ott nem pálcikemberkékkel, hanem az Amarnak stílus szerint dekorált alakokkal készültek el az akna és a sírkamrának a díszítései, amelyet a munkalépések azok voltak, hogy elkészítették a vakolatot faragták és festették. Hasonlóképpen a Horemheb sírja is már a hagyományos egyiptomi művészeti stílusban készül, és nem a pálcika emberkékkel. Ugyanakkor maga a szöveg, amit a Horemheb sírjában a sírkamrára falaira kerül, már nem az Amduat, hanem egy ekkor megjelenő új kompozíció, a Kapuk könyve.
Köszönöm, akkor ismét zene következik, majd folytatjuk a beszélgetést. Kedves hallgatóink, folytatjuk Fáraok Földjén című műsorunkat. Irsai Nagy Balázssal a Királyok Völgyében jártunk, persze csak képzeletben, és azon belül legfőképpen harmadik Tutmózisznak a sírjáról beszéltünk, Kávé, vagyis Királyok Völgye 34-ről, emellett azonban több más sírt is megemlítettünk, elsősorban a dekorációk szempontjából, de mi is a helyzet ezekkel a királysírokkal? Milyen sírok vannak itt, és mi a közös, mi az eltérő bennük?
A Királyok Völgyében a síroknak egy nagy része, természetesen királysír, az újbirodalmi uralkodók 18., 19. és 20. dinasztia uralkodóinak a sírjai, de emellett különleges kegyként nem királyi személyek is temetkezhettek a Királyok Völgyébe. A Tutanhamon sír, a jól ismert Tutanhamon sír, amelynek a mellékletét majdnem teljesen éppen találta meg Carter mellett,
Carter,
azon kívül két sírt ismerünk, amelyiknek szintén a sír melléklete megmaradt. Mind a kettő nem királyi sír, az egyik a Mayherperi, a 18. dinasztiából, aki egy a király gyermekek nevelője volt, tehát ekként számított ő a király család tagjának, és nagyon fiatalon, a 20-as éveiben halt meg, és nagyon látványos, fantasztikusan szép sír melléklete éppen felmaradt.
Még az ágyék kötője is megvan a Metropolitan Múzeumban.
A másik sír az pedig Júja és Tújának a sírja, akik harmadik Amenhotep feleségének, Teje királynénak a szülei voltak. A nem király sírok a királyi völgyében azok mindig díszítetlennek. Nem király személyeknek ez volt a feltétel, hogy temetkezhettek a Királyok Völgyében. A király sírok dekorációs programja az látványos változásokon megy keresztül. 18. dinasztiáról már volt szó. 18. dinasztiában csak bizonyos részeit díszítik a sírnak. Ugye a díszítés azt jelenti, hogy egy vakolat réteget visznek fel, és ezt festik. Méghozzá a aknát, erről már volt szó, ugye ez egy építészeti eleme, mindegyik király sírnak az aknában van díszítése, ahol a királyt ábrázolják istenek előtt. A sírkamrának az előtere, ahol szintén a túlvilág istenek előtt ábrázolják a halott királyt, és a sírkamra, amelyben az amduatot, az amduatnak a 12 óráját viszik fel a falakra. Szó volt, hogy még egy kivételes esetben a felső pilléres sarnok is díszítésre kerül az amduat katalógussal harmadított meg sírjában. A 19. dinasztia elejével ez látványosan megváltozik, és első széti sírjával kezdődően a királysíroknak az összes eleme díszítést visel, összes a fala díszítést visel magán. Méghozzá nem egybefüggő kompozíciók kerülnek a falakra, hanem az egyes helyiségek funkciójával nagyon gondosan koordinált részeit viszik fel az ezeknek a kompozícióknak. Az első folyosóra a naplitániának bizonyos szövegei az eleje és a végére kerül, a második folyosón a mennyezeten található a naplitánynak egy olyan része, amelyikről lehet tudni, hogy exkluzív királyi szöveg, míg a falakon egyrészt a naplitániához kapcsolódó alakokat ábrázolnak, illetve már a falaknak az alsó részén pedig amduat szövegek jelennek meg, az első, második és a harmadik óra, ez királysírról királysírra változik. Első, második, harmadik órának bizonyos részei. Ami az amduatról már volt szó, de talán a naplitániáról egy kicsit nem árt beszélni. A naplitánia, mint a neve is mutatja, a napistennekről szóló megszólításokat, ugye invokációknak a sorozatát tartalmazza. Áll egy nagy litániából, ez a napisten 75 alakját szólítja meg, és áll utána még további több kisebb litániából is. Ez a 75 alak, amelyik a nagy litánia szövegét képezi, és amelyikhez kapcsolódik az a 75 ábrázolás, amely ezt a 75 alakot ábrázolja, a napisten 75 túlvilági alakját szólítja meg, a napisteni különböző alakokat vesz fel a duatban utazva. És ez a 75 alak megszólítása a legfontosabb része. A következő rész, amelyik a második folyosó mennyezetére kerül, ez máshol is felbukkan, talán nem menjünk bele ennyire részletesen, hogy hol még, de tudjuk, hogy kizárólagos királyi szöveg. Ez azt a nagy vallásos titkot tartalmazza, amelyik a, itt igazából csak a király és a legfontosabb személyek számára volt tudható, hogy a napisten és a túlvilág istene Osiris éjfélkor egyesülnek, és közös alakot vesznek fel. A naplitánia mondja, megadja a titkos nevét is az egyesült Ré Osirisnek, ugye ez a Jebá Temecs, az egyesült, de meg az egyértelmű, az egyesült, a Jebá, az egyrészt a bá elemet is tartalmazza, és némely szövegekben csak bá, de meg az egyesült lélek. Jebá az kicsit problematikus a helyes fordítása az igének, hogy az a felemelkedés. Talán ez kevésbé is fontos, inkább az érdekes, hogy miért egyesül ez a két isten, miért olyan fontos, és miért ekkora titok. És egy nagyon érdekes cikk néhány évvel ezelőtt javasolt, hogy itt igazából a vegetációval való összefüggés, ez kicsit evidens is nyilvánvalóan, a fotoszintézis, amelyet a modern biológiából ismerünk, ókorban még ismeretlen volt, hogy ennek a vallásos magyarázata, hogy hogyan tud egy földbe eltemetett halott mag a nap sugár segítségével virágzó növényi, zöldelő virágzó növényi átalakulni. Tehát Osiris és Ré egyesülése mögött a fotoszintézis megmagyarázására tett kísérlet rejtőzne. De ezt a titkot csak a király és közvetlen környezete tudhatta. A szövegek exkluzivitása jelzi ezt számunkra. A harmadik, hogy tovább haladjunk befelé egy Ramesszida királysírban, a harmadik folyosón minden egyes esetben az Andornak a negyedik és az ötödik órája következik. Ez két nagyon érdekes túlvilági régió. A negyedik órában egy föld alatti út keresztezi a napistennek a alvilági pályáját, és ez a föld alatti út, ugye ez a Rosettau, a híres Rosettau, amelyik a 19. századi olvasata, és megmaradt azóta ez az elnevezés, tehát a modern kiejtési szabályok szerint ez Rosettau lenne, amelyik a gízai nekropolis megnevezése. Érdekes módon pont az arab tavasz előtt publikált az Zahi Havas, aki a Supreme Council of Antiquities igazgatója volt, aki amúgy meg is bukott az arab tavasszal együtt, de publikált egy nagyon érdekes ásatási eredményét, amely egy a szakkarai nekropoliszban, a Rasekshaw a Gizát és Szakkarát is tudja nevezni, a szakkarai nekropoliszban egy több mély aknából álló sziklába fúrt létesítményt tárt fel, amelyik mindegyik jelentős mélységben mindegyik akna egy nagyobb helységbe torkolik, ennek a helységnek a padlójából pedig egy újabb akna nyílik. A legfelső helységben egy Osiris sír volt kialakítva, míg az egymás követő aknák olyan mélyre eljutottak, hogy a legmélyebb az már a talajvízig jutott el, tehát ott már egy kút volt valójában, és tovább nem is lehetett akkor kutatni. Ez a létesítmény ugye egyrészt talán megadja, ezt lehet datálni az óbirodalom végén készült, a 5. dinasztia végén, 6. dinasztia elején. Ez a létesítmény talán megadja nekünk a kulcsot, hogy pontosan mi volt a mintaképe annak az aknának, amelyik minden egyes királysírnak az elemét képviselte, és mi lehetett az a Rasekshaw, az a föld alatti folyosó akna, ami fölött a napisten áthalad az Amduat negyedik órája szerint, ötödik órájában pedig megint egy föld alatti barlang fölött áll, amelyik Szokarisznak a barlangja. A következő akna, ennek a legfelső szintjén található mind a harmadik folyosónak a bejárati ajtója, mind pedig a következő ajtó, amelyik a felső Píres Sianokhoz vezet. A felső szinten ott a túlvilág istenek előtt ábrázolják a királyt, tehát Háthor, a nyugat istennője, ők tipikusan halotti. Háthornak több funkciója is van, de egyik funkciója az a halotti istennő. Ahogy ők fokozatosan különböző istenek elé lépnek, Anubis, a barzsamozás istene, és végül ugye Osiris elé megérkezik a király. Igazából itt maga az előrehaladás az, hogy folyamatosan közeledik a király, aki szintén azonosulni fog Osirisszel. Az akna alján egy oldalsó terem nyílik, és a harmadik folyosón az amdat 4. és 5. órája adja meg számunkra ezt a kulcsot, ez Friedrich Abitz német egyiptológus kutatásaiból lehet tudni, hogy a maga az akna az azonosítható a Rasszekszauba vezető ugye titkos útvonallal eszközöli ezt a szöveget használja az amdóat, míg pedig a belőle nyíló helység a szimbolikusan Szokarissa, aki a Memphiszi régiónak, a Memphiszi területnek a halotti túlvilágistene, annak a barlangjával. Az akna után a felső pilléres sarnok következik, amelyek a Rameszida királysírokban a Osiris istennek az ítélő csarnoka. Itt következik be a király teljes azonosulása Osirisszel, a teremnek a hátsó falát egy jelenet tölti be az összes Rameszida királysír esetében, amelyik pontosan a király átalakulását ábrázolja első Széti sírjában, például a Hórusz áll a király mögött, a király előtt pedig Osiris, a szöveg közé velünk, hogy a király itt válik Osirisszá, hiszen Osiris Átum trónján ül közé nekünk a szöveg, Átum a teremtősten, a király pedig átveszi Átumnak az uralmát. Tehát ez a szöveg jelzi számunkra, hogy itt igazából, amit ábrázol a jelenet, az a királynak az átalakulása Osiriszé, és maga mögött hagyja azt a Hóruszt, akit életében azonosított, akivel őt az életében azonosították. Még érdekesebb megoldás található Merneptah sírjában, ott ugyanis a Osirisznek a nyakában egy pectoralis, egy melldíszló, és a pectoralisra pedig Merneptahnak a nevét írták fel. Tehát így jelzi nekünk a szöveg, hogy az ábrázolt Osiris és Merneptah király valójában azonos. Maga a falait a felső pilléres sarnoknak, a Rameszida királysírban a kapukönyvének az 5. és a 6. órája díszíti, a baloldali falon található az 5. óra, a jobb oldali falon a 6. óra. Nagyon érdekes, mert a királysírok nem a királysírok falain található teljes kapukönyve ciklusokban, egy-két óra között található Osiris ítélők sarnokának az ábrázolása. Például első Szétinek a híres alabásrom szarkofágián, amit most Londonban őriznek, vagy például Horemheb sírjában, ahol a sírkamra falain egy teljes kapukönyve ciklus található. A Rameszida királysírokban azonban pontosan a 2 óra között található ítélőcsarnok ábrázolás marad ki a 2 óra közül. Ehelyett található az a relief, amelyik a király és Osiris azonosságát kimondja, és a megépített, építészeleg megépített 4 pilléres csarnok pedig maga az a csarnok, ahol majd az Osirisszel azonosult király ítéletet fog mondani minden más halott fölött. A felső pilléres sarnokból nyílik egy Rameszida királysír esetében 2 további folyosó, itt a száj megnyitási szertartásnak a jeleneteit ábrázolják, méghozzá nagyon érdekesen, mert a rituálét végrehajtó isten, az Yunmutef, aki Hórusz istennek az egyik alakja, és mint a szöveg mondja, pontosan azért, hogy végrehajtsa a szertartást apján Osiriszen, a királlyal azonosított Osiriszen, mi a száj megnyitási szertartás, talán erről is egy kicsit kell beszélni. Ez egy rituálé, amely nem exkluzív királyi szöveg, hiszen szájmennyitást azt minden mumián és minden szobron végrehajtottak. Igazából a szertartás az, amelyik képessé teszi a szobrot, képessé teszi a mumiát, hogy az életfunkciókat újra el tudja látni, vagyis hogy száján keresztül táplálékot tudjon felvenni, meg levegőt tudjon venni. Hiszen ez jól tudható, hogy a templomokban az egyiptomi koncepciók szerint a Isten szobrokba bele tud költözni az Isten, nem kötelezően, de bele tud az Isten bája alakot ölteni, és akkor tudja felvenni azokat a táplálékokat, amiket az áldozati asztalra elé helyeznek, akkor tudja belélegezni azt a tömjént, amit elégetnek, vagy elfüstölnek előtte. A szájmegnyitási szertartás után megérkezünk egy Rameszida királysírban a sírkamra előterébe, a sírkamra előterét újra a király és istenek kölcsönös viszonyát ábrázoló jelenetek töltik ki, ahol megint megérkezik Osiris elé a király, tehát megismétlődik igazából az azonosítási ciklus, illetve második Ramszesz sírjával kezdődően ezek az isten jelenetek csak a jobb oldali falon találhatók, a bal oldali jelenetet a halotta könyvének 125. fejezetének a szövege tölti ki. 125. fejezet a legendás negatív konfesszió, amelynek során a halott, minden egyes halott, hiszen a halottak könyvének a szövege az nem képez királyi előjogot, mindenki számára hozzáférhető. A halott beszámol arra, hogy nem követett el bűnöket az életben, ezért hívják negatív gyónásnak, negatív konfessziónak. Ezzel is igazolja, hogy a ma'át, az egyiptomi szó a kozmikus világrend és igazságosságra a ma'átnak megfelelő életet élt. Azonban a királysírokban egy kis változás történik, mert még a halottak könyve kiszeratokban ezt első személyben mondja el a halott, itt harmadik személyben beszélnek a királyról, hiszen a király, aki már a felső pilléres sarnokban Osirisszal lett azonosítva, ő neki természetesen nem kell bizonygatnia, hogy ő Mátnak megfelelő életet élt, ha nem élt volna Mátnak megfelelő életet, nem lehetett volna király, tehát uralmát elkezdeni se tudta volna igazából. Itt az istenek mondják el róla még egyszer a biztonság kedvéért, hogy ő valóban rendelkezik azzal a rituális tisztasággal, hogy teljes mértékben Ozirisszá válhasson. A sírkamra az egy bonyolult programmal rendelkezik. Először is két részre oszlik. Első széti sírjában van egy magasabban lévő pilléres rész, és utána következik egy mélyebb kriptának nevezett része a sírkamrának, ahol maga a szarkofág is található. Mármint, hogyha nem szállították el időközben, mint első széti szarkofág jelenleg Londonban van, belső szarkofágja. A második Ramszesz sírjától kezdődően igazából ez három kereszthajóval rendelkező térre alakul át, ahol van egy két, mármint a két, mivel ezek mind kereszthajó, a két szélső hajó az elől található, meg hátul a sírkamrában. Ezek lapos tetővel rendelkeznek, még a középső hajó, amelyik mélyebb, tehát ez a kripta, ahol a szarkofág is található, ez dongaboltozatos mennyezettel rendelkezik. A magasan fekvő részéhez a sírkamrához a kapuk könyvének az órái kapcsolódnak, az első óra, a második óra, a harmadik óra. A mélyebben fekvő részhez pedig az amduatnak az órái. Emellett a pilléreken a király azonosulása Ozirisszel és Rével, tehát itt folyamatosan a király a napisten és az Ozirisisten különböző aspektusai jelenlép, mint a két horizont Horus, a Riharachti, aki a napistennek egyik alakja, ez van megfeleltetve mondjuk Ozirisz Szokárisszal a különböző pilléreken párhuzamosan lévő oldalakon. Nagyon érdekes és gondosan végiggondolt és megkomponált dekorációs program, a Ramesszid a királysírok esetében igazából csak a 19. dinasztia sírjaira vonatkozik, mert a 20. dinasztia elején harmadik Ramszesz, aki még a korábbi programot követi a sírjának a díszítésében, után megváltozik, 4. Ramszesz igazából az első, és innentől kezdve a Ramesszid a kor végéig egy teljesen új díszítési koncepció jelenik meg, méghozzá a sírnak a falait és a mennyezetnek a felületét egy folyamatos felületként kezeli, amelyre teljes kompozíciókat helyeznek el, tulajdonképpen nem igazodva az építészeti elemekhez, hanem vagy nagy vonalakban igazodva az építészeti elemekhez kísérletet tesznek, például, hogy a barlangok könyvét azt befejezzék a felső pilléres sarok végéig, mert innentől kezdve egyik falon a barlangok könyve, a másik falon a kapuk könyve, mindegyik az első elejétől kezdve a végéig folyamatosan kerülnek fel a falakra, a mennyezeteken pedig az éghez kapcsolódó kompozíciók, mint az éjszaka és a nappal könyve, vagy a Nut könyv, illetve a sírkamrákban a legendás csillagászati mennyezetek is megjelennek. Tehát már a Ramesszida kornak a hihetetlen különböző kompozíciókból. Itt a kompozíció kifejezés sokkal jobb, mert ezek nem csak szövegek, mert rengeteg ábrát is tartalmaznak. A különböző kompozíciókból vett elemek már sokkal gazdagabb tárházával rendelkeznek a Ramesszida királysírok, és a 20. dinasztiában pedig már különböző újabb szövegek jelennek meg, amelyeknek hát a kutatása, tanulmányozása szintén hihetetlenül izgalmas és látványos feladat.
Köszönöm a beszélgetést, az időnkre járt, majd talán egyszer visszatérünk még erre.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén.
műsorvezető, dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.